Növénytársítások a kertben szerintem nagyon kevesen tudják azt, illetve van, aki már tudatosan tudja, főleg aki ökológiai gazdálkodást folytat, és éppen biokertet tervez, hogy a növénytársításoknak mennyire fontos szerepe van, viszont lehet, hogy sokan nem tudják. Hát akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy mielőtt szeretnénk egy kertet, és ez legyen hagyományos kert vagy biokert, akkor gondolom a legfontosabb, hogy megtervezzük azt a kertet.
Igen, így van. Egyébként a tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, ami most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyékkedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt mondja, hogy nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk ki, mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek, és utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
De gondolom, hogy ha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk, vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség, vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban, vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek, elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, egy szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás, egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások, vagy a növényi elrendezések. Mert ugye amikor vegyes kultúráról, vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatása is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van, erősen széljárta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy ugye akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű, robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöld bab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
Így van. A bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöld babra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliska babra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dúslevelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és molytetvek ellen.
Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényünknek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre. Ezt is ki szoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával, vagy sárgarépával együtt ültetni, vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye, ha például, amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga, a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor, még fóliasátorba is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amit főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymás és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesítsük a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökoban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenképp figyelni kell, de az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
És az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik ha árnyékot biztosít, az bírja a tűzőnapot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk, ezekben nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegőpáratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van. Tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a zöldségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Hogyha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárazságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. A korahajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a korahajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növény egészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, hogy ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, hogy mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel. Majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé szárad ki. Tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyirkos marad. Tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarc homok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homok talajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye, ahogy lebomlik a talajban, a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyagmennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a fogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talaj felszín, ami megint csak a talaj egészséget, meg a talaj élővilágát támogatja.
De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, mert sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézi munka meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gyümölkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is apríthatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé. Ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúratermesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának. Van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatás, olyan gyökérváladékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúk a virága ehető. Tehát ugye vannak ehető virágaink, kóstoltál már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyúvirágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzó rovarokkal. Mi ezekkel a virágsávokkal, ezekkel nagyon komolyan tudjuk őket segíteni és támogatni, mert hogy például a megporzók veszélyeztetettségének az egyik oka az, hogy nincs egész évben számukra megfelelő táplálék. Tehát ugye tavasszal levirágoznak a legfontosabb termesztett növényeink, a napraforgó, a repce, ugye, ami a két legfontosabb, mondjuk így a méhek meg a méhészek szempontjából, a facélia, de amikor eljön a nyári meleg, onnantól kezdve már nincs, ami virágozzon. Ugye a vadvirágos gyepeink meg legelőink már alig vannak, és egyszerűen legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kertben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevőink, akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, amiknek a hernyói számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan a veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbikertben is. Én évek óta nem tudok jó ízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan vannak a gyümölcsfák?
Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az jön ki benne, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcsös sorköz keverékeket tesztelünk, tehát hogy különböző fűfajok és egyéb pillangós és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sorközbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitás a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket gyérítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van. És úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sor közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyílt utána a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronoszpóra van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi, tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is régen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
Egy dologról nem beszéltünk még, ugye a talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás, ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita, ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül. A lazításnál például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk fel a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikróbákat. Tehát ez a kettő között a különbség. De azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésük, ugye ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk, ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talaj élet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk. És ezért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mi fánterem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Ömki oldalára?
Igen, az Ömki oldalán, ugye a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.